És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart bemutatja a következő két órában.
Szép délután kívánok, én Kalmár András vagyok. A mai adás első vendége Jankovics Marcell lesz, akivel a Pesti Vigadóban megnyílt Trianon kiállításáról beszélgetünk. Aztán itt lesz velünk Rádú György, akivel a Filmarchívum újdonságait és online tartalmait szemlézzük. Szilasi Flóra az Igazságintézetét mutatja be, Szőlősi Mátyás pedig Baskíriába kalózol. Végül Szerényi Béla igazgató úr mesél arról, hogy érdemes népzenét tanulnunk még felnőtt fejjel is. Tartsanak velünk, izgalmas lesz.
Kulturpart.
A vendégem Jankovics Marcell, a nemzet művésze és hát mindannyiunk gyerekkorának a hőse, hiszen a filmjeiden nőttünk föl, de most nem is a filmek lesz a téma, hanem hát az a nagy örömért minket, hogy ha megnyílik a Pesti Vigadó, akkor a te kiállításoddal nyílik meg, és reméljük, hogy erre a napokban sor is kerül. Ez a te fantasztikus Trianon anyagod, aminek egy részlete, ha jól mondom, már korábban ki volt állítva, nem tudom, mennyi köze van ennek az anyagnak a korábban látott anyaghoz.
A első kiállítás 2019. december 1-én, vagyis azon a napon, amikor az erdélyi románok csatlakoztak Romániához, akkor lett kiállítva ugyanebben a rendszerben Székesfehérváron. Hát körülbelül az anyagnak a kétharmada. A mi csarnokban nem ez volt kiállítva, hanem az egy életmű kiállítás volt, és annak a részeként lehetett látni mondjuk egy 50-60 képet. Ez a kiállítási története. A könyv pedig, aminek az alapján ez a kiállítás készült, az 2018. december 1-én volt a kiállítás, és 19 könyvhéten jelentem meg a könyvvel a nyilvánosság előtt, hogy ilyen szépen fejeztem ki magam.
És a műcsarnokbeli kiállítás akkor ennek a folytatása volt?
Hát egy mondjuk véletlen szerencsés egybeesés, hogy úgy döntött a műcsarnok, hogy életmű kiállítást kapok. Ami azért volt különösen szerencsés, mert azelőtt zárult február elején idén, mielőtt kitört volna a járvány. Tehát az nem egy virtuális kiállítás volt, hanem valódi. Ami hát ezt illeti a mostanit, itt én még mindig reménykedem, hogy mielőtt a kiállítás bezárulna, legalább lesz egy olyan finisszázs, ahol már, ha nem is tömegek, de közönség azért összegyűlhet.
Hát én biztos vagyok benne, hogy ez össze fog jönni, vagy legalábbis nagyon remélem. Amit itt látunk ebben a kiállító térben, az tulajdonképpen a könyvben szereplő grafikák eredetie? Pontosabban az eredeti grafikák?
Hát igen. Igen. A könyvet én úgy találtam ki, hogy rajzokban szerettem volna a Trianon történetet elmondani, ott attól kezdve, amilyen időpontról kezdve ez Magyarország számára meghatározott, én a Mohácsi vészhez kötöttem az első. Én most látom is innen egyébként a Mohácsi vészre utaló képet, ahol egy óriási janicsár fej rajzolja ki a hódoltság területét, és a toll a fején az egy vér zuhany, amivel Erdélyt sújtja éppen. Nos, szóval nem lehet úgy megjelentetni egy ilyen rajzsorozatot, hogy ne legyen hozzá szöveg. Szöveget is írtam hozzá, nem meghatározóan sok. A képeket magyarázza elsősorban, de történelmi időrendben, és azért próbál segítséget adni, hogy valójában mi történt. Amit érdemesnek tartok elmondani, hogy a megközelítésem az az volt, hogy az okokat soroljam. Mi vezetett Trianonhoz? Hát nem lehet persze mindent felsorolni, sokkal bonyolultabb história, de mondjuk egy ötletet jelzek, ami szöveges ötlet volt, hogy azok a képek, amelyek az első világháborúban résztvevő országokat ábrázolja, stilizált formában persze, tehát az uralkodót, a vezetőséget, oda úgy írtam, hogy germán ok. Tehát a magyarán, hogy a németek milyen szerepet játszottak ebbe, osztrák-magyar ok, román ok. És ugye ahol ez nem jött volna ki, például a franciák esetében, azt hiszem, hogy gallok. Tehát mint az angolok esetében sem ez volt a helyes, mert ugye ők britek, de hát rendben van, hogy az angolokkal össze lehet kapcsolni. Tehát, hogy rájöjjenek a nézők, hogy ki mindenkinek volt ebben szerepe, hogy ez így alakult, ahogy.
Ezeket a rajzokat elnézve, az emberek csomószor mosolyogni van kedve, és nagyon sok hát vidám, vagy hogy mondjam, karikatúraszerű rajz szerepel, ugyanakkor az egészben van valami mérhetetlenül fájó. Ez egyébként ugye a színhasználatban is visszaköszön, hiszen főleg vörös és fekete színeket használtál, ami hát a harcra meg a háborúra utal.
Igen, hát a vörös az két dologra utal elsősorban, a vérre, ugye a pusztításra, másosabban a bolsevizmusra, de
igen,
megtöbbször ott szerepel, és ugye megérintett bennünket 19-ben, az a része is a történelemnek, de a színeknek van egy másik szempontja, hogy azokat a színeket használtam, ami zászlókorú címerekkel szerepelni, tehát alapszíneket, kéket, sárgát, zöldet, pirosat, feketét, bíbort nem választottam el külön, és ez annak ennek meg fehére természetesen, ennek az az értelme, mert hogy az ember visszafele gondolkozik, amikor ilyeneket gondol, hogy milyen színek legyenek, hogy kitaláltam még viszonylag az elején, amikor vázlatban dolgoztam, hogy a trianoni esemény magát, a döntést, azt egy bírósági tárgyalásnak fogom ábrázolni, ahol a ülnökök, vagy az esküdtek, ez a helyesebb kifejezés, az győztesek államaiból állnak, tehát oda ki kellett tennem a győztes államok zászlajait is, ami azért komikus, mert például Siám, amely ma már Tai Föld, az is ott volt a győztesek között, és ugye rengeteg harci esemény volt Magyarország is, és Siám között, de hát sorolhatnék ilyeneket, Panama például. Ez jellemző módon én úgy fogtam fel, benne is van a könyvben, hogy mi egyetlen egy országot támadtunk meg, Szerbiától. Magyarországnak bűntudata kell, magyaroknak bűntudatot kellene érezni a dologgal kapcsolatban, akkor tervekkel szemben lehet bűntudatunk. Nos, a fekete persze, hát az úgynevezett politikai karikatúra, mert ez a szó karikatúra tényleg a viccet utatja az emberek az eszébe, az alapvető grafika, tehát viszonylag kevés színnel operál, és én nekem egy nagyon komoly úgynevezett politikai karikatúra gyűjteményem van a távoli múltból, tehát ez a 20. század elejétől.
Igen.
És ezeket én mindig úgy tekintettem, mint valamihez majdan használható forrásokat. Nem loptam belőlük, csak azért mondom, mert én szeretem ezt a világot, már olyan értelemben, hogy ha hasznosan lehet kezelni, és a politikai gúnyrajzok, én ezt szoktam használni inkább karikatúra helyett, azok arra alkalmasak, hogy könnyebb legyen azoknak a lelke, akik ebben a történetben vesztesnek érzik magukat nekem. Székely barátaim azt mondták, hogy nem akarnak bele se nézni a körbe. Aztán volt, akinek a kezébe nyomtam, és akkor a végig laposta azt, hogy hát így jó, szóval valami fajta elégtételt ad. Ugye én nem vagyok nagyon goromba, és önkritikus is vagyok, legalábbis a magyarságomat illetően önkritikus vagyok ebben a történetben, de az arányok oly mértékig nem a mi hátrányunkra hozzák ki a kritikát, hogy ebből a szempontból ez elégtételen lehet szerintem hallgatni, és nézni a kiállítást.
Hát igen, ugye abban az abszurd helyzetben vagyunk, hogy én itt ülök a kiállító térben, egy hatalmas, gyönyörű fa alatt, te meg otthon vagy karanténban, de gondolom azért láttad a kiállítást.
Hogy nem pedig, hanem lent láttam Fehérvárot, ott többször is szerepeltem, itt a háromszor. Volt egy tárlatvezetésem, volt egy finisszázs és egy megnyitó, és a jobban bele is folytam, mert félkész állapotban is láttam, de miután Tóth Norbert, aki ennek a kiállításnak a kitalálója és kurátora, ő ugyanazt hozta föl a Vigadóba, hogy amikor kitaláltuk, hogy a Vigadó június 4-én, ugye ezúttal egy nappal később, nyisson ezzel a kiállítással, mert ez az anyag van, tehát hogyha valamit érdemes mutatni képzőművészet téren aktuálisan, már amennyiben ugye a politikai gúnyrajzok tekinthetőek képzőművészetnek, akkor ez ide passzol. És a szerencse az, hogy ugye olyan hatalmas a hatodik emeleti terem, vagy ez a ötödik most itt egy, mert nem is
hatodik,
tudom,
hogy
hatodikban, hogy belefért ez a Tóth Norbert által megálmodott, kitalált tér, mert ugye ez nem más, ez a Kárpát-medencét szimbolizálja, középen az életfájával, és a tetején, az élet a tetején a Szent Koronának a másolatával. Tehát egy, aki ide belép, az úgy lép be a történelembe, hogy ha érzelmes és ez a téma megrázza, akkor még akár el is sírhatja magát. Én nekem nagyon nehéz volt Fehérváron is erről a dologról úgy beszélni, sikerült megúsztam, hogy nem rázott meg. Nagyon a maga munka folyamat volt megrázó, nem annyira a kiállítás megnyitó.
Van egy másik terem itt a 6. emeletben, ami szintén nagyon megrázó, itt ugyanis határon túli, illetve nagymagyarországi gyerekeknek a véleménye, levelei, gondolatai vannak kirakva. Hát azok egészen megrázóak. Honnan jött a gondolat vagy az ötlet?
Ez a magányén volt, Szász Jenőjé, a Nemzetstratégiai Kultúrás Intézet igazgatójáé, a székely ember, és ő találta ki, hogy gyerekektől, nem az eredeti írásukkal, de mégis kézírással, vagy legalábbis ilyen digitális kézírással vannak ezek a szövegek megfogalmazva. Nem annyira negatív, mint az ember gondolná, hogyha azt hiszi, hogy csupa kétségbeesett szöveget olvas. Nem, vannak is ökölbe szorított kezecskék, és vannak mosolygó arcok, bíznak a jövőben. Ezeket a szövegeket úgy kell olvasni, hogy van jövő, van még magyar jövő. Tehát ez egyébként 79 évesen is az a véleményem, hogy itt kell hozzá viszonyulni.
Na, és a jövő és a 79 év, mire készülsz? Mind dolgozol most, Marcell?
A nagy dolog, Toldi animációs sorozat.
Na, végre megvalósul?
Idén el fog készülni, a két évet már beleöltem. Nagyon jó stábban dolgozunk, és egy fontos pillanat volt tegnap, mert ugye a 2,5 hónap távmunka után először találkoztam a zeneszerzővel, meg a hangmérnökökkel, ugye mert le vagyunk egy kicsit maradva hangosításban, de hogy lehessen valami adatot is tudni, az elsőtől a 9-ig vagyunk olyan állapotban, a 8-at kihagyva, tehát 8 ének képben kész van, és hát még némi javítások ugye vannak hátra, de zenében is félig megvan, mert az 1-től 5-ig megvan. Úgyhogy az év vége, mint határidő, az reálisan tartható, és amennyire szabad ilyet mondani a rendezőnek, egyelőre vagyok vele elégedve.
Marcell, 8 ének az időben mennyi? Tehát úgy értem, hogy másfél óra, az 2 óra, az mennyi?
Igen, bocsánat. Ez egy 10 perces epizódok, amiben a főcímet leszeded, akkor körülbelül 8 perc marad a egyes epizódokra. Ez beszorzott 12-vel, és ha hozzá csapod az előhangot, akkor kijön belőle egy egész estés filmnyi terjedelem. Sorozat szempontból nem tartom szerencsésnek, de így beszéltük meg, vagy így állapodtunk meg, hogy egy-egy epizód önállóan fusson, mert 10 perc nagyon kevés. Tehát, hogyha a magyar gyakorlatot teszem figyelembe, hogy hetente egyszer vetítenek egy epizódot, akkor a következő héte 10 percet úgy lehet felejteni, mint a pénz. Hát egy kicsit tömörebben vagy nem tömörebben.
De talán arany nem felejtik el, talán a Toldi az nem megy ki az
fejéből. Meglátjuk egyébként egy kiváló kapcsolatot. Ápolok Arany Jánossal. Már ezt megelőzően is, úgyhogy de ez most egy nagyszerű, nekem egy nagy élmény csinálni.
Marcell, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, és köszönjük, hogy itt lehettünk ezen a csodálatos kiállításon, és nagyon reméljük, hogy minél hamarabb a nagy közönség előtt is megnyílhat.
Azt mondom, hogy örülök, hogy ott vagytok, és remélhetőleg a megnyitó, eljutunk odáig, hogy lesz majd egy olyan alkalom, ahol a közönséggel lehet ott találkoznom. Ugye, mert én már a védett, vagy pontosabban a fenyegetett karosztályba tartozom, kell tényleg vigyázzon.
Világos. Jankovics Marcell, nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen. Köszönöm.